Itt van Katona Csaba történész a stúdióban, aki nem vett részt a játékunkban, mert neki túl egyszerű lenne a megfejtés. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Úgy érzem, az egyiket elég hamar kizárta.
Igen. Nekem is a non-verbális jelenében.
A mosolyból ítélve, igen.
Mások viszont is. Minden riporter rémálma következik. Beszélgetni kell egy emberről, aki az nyilván a mi szegénységi bizonyítványunk, de nem nagyon hallottunk Vein Margitról. Tegye fel a kezét a hallgatók közül az, aki már hallott Vein Margitról.
Vagy hallotta látható, Vein Margitot?
Vagy hallotta, ne adj Isten. Látható kisebbség, úgyhogy Csaba, a tiéd a terep, foltozz be a műveltségünkbe tátolgó Mariana árkot.
Ez a Mariana árkot, majd mindjárt elhelyezzük egy olyan kirakós játékban, ahol meg fogjuk találni a helyét Vein Margitnak, egyébként pedig hát nyilván rengetegen látták, meg hallották, meg ismerték, csak ők már nincsenek köztünk. Tekintettel arra, hogy Vein Margit 1948. november 28-án távozott az élők sorából, ja, ezért is emlékezünk meg rá, megint csak egy évfordulóba kapaszkodtunk bele, hogy valakinek felidézzük a méltatlanul elfeledett emlékét, mert hogy egy kiváló opera énekesnőről beszélünk. És ami igazán érdekessé teszi számomra a személyét, az az, hogy gyönyörű szépen meg lehet vele mutatni általa az, hogy minden mindennel összefügg, ha a történelem végtelen szövedékéről beszélünk. Kezdjük az életútjának az elejével. 1861-ben született, december 15-én egy Lezsnyek nevű településen, és akkor kezdjük mindjárt, hogy hol van ez a Lezsnyek vagy Lezsnyek, Hunyad megyébe. Hunyad megyébe, hát Hunyad vármegyébe, ha úgy tetszik, ugye Erdélyben. Akkor nézzük meg az ő családját mindjárt. Van neki egy nagymamája, meg egy nagypapája, mindketten viszonylag ismertek, és már is egy másik történeti síkba fogunk tévedni. Nevezetesen viszonylag ismert történet, hogy 1849-ben félmeztelenül megkorbácsoltatták, részben koholt, részben nem koholt vádak révén Buchwald Franciskát, Mádersbrach Károlynét.
Igen, erről beszéltünk is, ez már megvan ez a
sztori.
Nagyon csúnya történet.
És ők a nagyszülei. Ők a nagyszülei, tehát a öngyilkosságban menekülő Mádersbrach a vasgyáros a nagypapája, és a nemzeti hősnőként joggal tisztelt Buchwald Franciska pedig a nagymamája. Ez a fiatal leányzó azonban kiváló zenei tehetséggel rendelkezik. Édesapja egyébként nem más, mint a fővárosi gázművek egyik első vezetője, tehát ilyen értelemben is van egy elég komoly háttere. Viszont nagyon érdekes a férjének a családja, ifjabb Ábrányi Emil a férje. És hát az Ábrányi família rengeteg művészt adott a magyar történelemnek, részben az irodalom, részben a zene területén. Kezdjük mindjárt az apósával, és akkor megint egy másik összefüggést fogunk itt megvilágítani. Ugye Ábrányi Kornél, aki egy egészen kiváló zenész volt, egyébként a család eredeti neve Ördög volt, de úgy ítélte meg, hogy ezzel a névvel nehezebb jó karriert csinálni. Még nem ő is tanított, azt mondta, hogy az ő édesapja az, aki magyarosított Ábrányira, idézőjelben magyarosított, mert az Ördög is
előbb magyarosan magyar hangzik.
Ma már a Bulvár TV-ben nem probléma.
Igen, hát ugye itt megint visszautalnék, ugye Helmiksára vagy Maximilian Hellre, aki hát túl azon, hogy kiváló csillagász, meg tudós volt, ugye egyházi pályán mozgott, és neki az eredeti családneve Höll volt, ami németül poklot jelent. Ezért úgy ítélte meg, hogy ezzel a névvel nehéz egyházi pályát befutni, hitelesen megváltoztatta Hellre, nem gondolt az angol száz kultúra térnyerésére a későbbiekben. Maximilian Hell is, hát elég érdekesen hangzik ma már, de visszatérve a...
Ne indíthatna népszerű üdítő ital kapcsán egy jogbitorlási pert is, ha...
Például a kokáért.
Na, igen.
Esetleg árulhatnánk Bruce Willis-szel a Hellt Höll néven Németországba.
Na, milyen jó.
Majd elkérjük a tanácsadási díjat. No, most hát visszatérve az Ördögökből lett Ábrányiakra. Ábrányi Emil kiváló író volt egyebek mellett, hogy persze ma már az ő neve is kevésbé ismert, de azért egy valamit említsük meg vele kapcsolatban, hát Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac-ját mindenki ismeri, ha más nem az ormonológot tuti, aminek ugye van az a nevezetes vége, hogy mert magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el. Na, ezt ő fordította magyarra. Tehát ugye, amikor így próbáljuk összerakni a dolgokat, akkor láthatjuk, ilyen apró mozaikokból áll össze minden, és visszatérve Ábrányi Kornélra, neki a második felesége, tehát nem Ábrányi Emilnek az édesanyja, az úgy hívták, hogy Katona Klementina, és Katona Klementina pedig arról nevezetes, hogy az édesanyja pedig nem más, mint Kölcsey Antónia, Kölcsey Ferenc unokahúga.
Hát akkor... Mindenki rokona volt ebben az országban mindenkinek. Ez a benyomás támad bennem az elmúlt percek alapján.
És nem ok nélkül, tehát pontosan ez volt a cél, hogy próbáljuk meg, hogy előveszünk egy viszonylag ismeretlenek ható nevet, Vein Margit, és hát csak azt látjuk, hogy
igazából... Itt a Kölcsey família, itt a Mádersbrach família, 48-as eseményekbe gyűrűznek, irodalom, művészetek, hazafiság, minden, igen.
Tehát tulajdonképpen a őtövező környezetet viszonylag jól ismerjük, csak ugye az ő neve tűnt el valahogy a köztudatból, pedig a maga korának ünnepelt. énekesnője volt. Az történt vele, hogy alapvetően Nemzeti Színházban kezdte a pályáját 1884-ben.
Miért született ő Erdélyben? Hogy kerültek Pestre? Vagy ott egy apuka is Pesten dolgozott?
Egyszerű a történet, hogy 150 éves idén Budapest, és Budapestnek az elszívó ereje az óriási, tehát minden jól működő értelmiségi, aki nagyon komoly karriert akar csinálni, az idő után igyekszik Budapesten megvetni a lábát. Ez ugye mai napig érzékelhető Magyarországon, az akkor is így volt. A frissen életre hívott Budapest az elképesztő elszívó erőt gyakorolt mindenre és mindenkire, és mi az édesapa karriert tud csinálni a fővárosba, hát értelemszerűen a családja is követte őt, ez nem szokatlan jelenség. De ez persze neki is jó volt, mert ilyen értelemben viszont ő is Budapesten tud karriert csinálni, és a következő a helyzet vele, hogy jól képzett énekesnőként el tud helyezkedni a Nemzeti Színházban 1884-ben, de az itteni karrierje, amiként nagyon ígéretesen indult, az röppant rövid ideig tartott, az történt ugyanis, hogy 1884-ben ugyanebben az évben megnyílt az Operaház. És kapott egy ajánlatot. Akkor igazoljon át ide, át is igazol. Ez állítólag olyannyira megviselte a Nemzeti Színház közönségét, hogy még tüntetésekre is sor került, mondvá, hogy elveszítjük ifjú csillagunkat, így a Nemzeti Színháznak meg volt a rangja, az Operaház az akkor került fel a térképre, teljesen más jelentett. De azért nem volt ez rossz döntés. 1899-ig szerepelt az Operaház színpadán, azért addigban akkor visszavonult a nyilvános szerepléstől. Ekkor már férjes asszony egyébként 1882-be megy hozzá a ifjabb Ábrányi Emilhez. Azért ifjabb Ábrányi Emil, mert az ő édesapjának, Kornélnak volt egy idősebb Ábrányi Emil nevű testvére, tehát ezért ő az ifjabb. Na már most. A Operaház nyitó előadásán is szerepel. Ez egy nagyon érdekes történet, mert az Operaház nyitó előadásán Erkel Ferenc vezényel, neki ugye kulcs szerepe van mind a Zeneakadémia, mind az Operaház létrejöttében. Három rész darabot adnak elő, Lohengri nyitányát, tehát ugye Wagner előtt tisztelegnek, de a Hunyadi László első felvonását lehet egyebek mellett hallani, meg a Bánkbánét. És a fiatal, tehetséges énekesnő az első apró szerepében tűntök el a Bánkbán első felvonásába. Hát nem ez a primadonna szerepálom.
Nem, igen.
De valahonnan indítani kell. Na és hogy hova vezetett az ő karrierén, erről előszedtem egy szép idézetet, egy korabeli kritikát, nevezetesen, úgy idézem. A magas cég birodalmában többnyire meg kell elégednünk a céggel, ha egy ijesztő grimaszt vagy egy esetlen mozdulat kíséretében röppen ki a torokból. A névein Margit az operai színpadra magával vitte lényében a mozgás természetes báját és valami pajkos frissességet, mely úgy hat a nézőre, mintha egy virágos mező üdelehellete csapná meg, és minthogy ez az üdeség megvan a hangjában is, nem csoda, ha a budapesti opera közönsége Vein Margitot egyik kedvencének választotta. Hát ezt nem ragozom tovább, talán még...
Kicsit hiányolom a kortárs kritikákból ezt a könnyedséget, ezt a plasztikusságot, ami ezekben a kortársakban benne van.
Tempura mutantur, maradjunk annyiban. De valóban van egyfajta játékosság, ilyen hannyányi cinizmust is, mint a ki lehetne belőle érezni, és ráadásul így folytatódik, hogy leírják, hogy a Maszkányi parasz becsületében nagyszerűen domborította Lolát. Ebben a szerepében alkalma nyílik teljesen kifejteni temperamentumának minden színpadi jelnőjét, és ki csak egyszer látta és hallotta is Loláját, meg tudja érteni a poét, a férjet, mikor áradozó lelkesedéssel dicsőíti múzsáját, és buklétába rejtve most is ott dolgokat, a boldogság, a ritka csalogány, Némó.
Király!
Ez egy gyönyörű szép szöveg.
Tényleg!
Úgyhogy igen, sikeres
nem
volt.
Tegyük a szívünkre a kezünket, nem olvasnánk élvezetesebben ilyen kritikákat? Tehát én nem akarom félrevinni a beszélgetést, de miért? Tök hát, jó.
A hóceki kategóriában lenne ma, nyilván. Tudjuk.
Nem vagyunk egyformák, mindegy. Jó, oké.
Okay. Rendkívül szórakoztató, és visszahozza azokat az időket.
Arról nem beszélve, hogy maga a szövegezés is ugye kórjelző, tehát ez nagyon jó hangzott, és ugye ennek a Némó nevű úrnak ez a kis kritikája, hogy mindjárt beidézte Ábrányi Emil költőt, aki előszeretettel idézte meg múzsáját verseiben, hát azt mondom, ez nagyon szépen megint csak térképre rakja a Vein Margitnak a korabeli szerepét. Viszont említettem, hogy visszavonul a színpadi szerepléstől, ugye a 20. század elején, pontosan a 19. század végén, 1899-től nem lépett föl színpadon, és gondolhatnánk, hogy véget ért a szakmai karrierje, de nem ért véget, mert innentől kezdve 1920-ig, tehát egy bő 20 éven át, a Zeneakadémia oktatója volt. Tegyük rögtön hozzá nőként.
Tehát, egyébként emiatt vonult vissza, hogy az oktatásra koncentráljon, vagy családi okokra ellenek a háttérbe, ezt nem lehet.
Vagy elment a hangja.
Nem tudom a konkrét okát, de úgy gondolom, hogy úgy ítélte meg, hogy így a 40-hez közeledve már nem akar a színpadon szerepelni. Uh-huh. És meg ugye az is beletartozik a dologban nyilván, hogy jöttek a fiatalabb vetélytársak, ők kapták meg a primadonna szerepeket. Tehát ő méltósággal le tudott jönni a színpadról, és elindított egy kettes számú karriert. Ez olyan, mint amikor a idősödő focista pont időben látja be, hogy most kell letenni a csukát, és akkor innentől ez az edzői pálya vár rám.
Igen, de azért énekelni lehet jó sokáig, tehát ez azért egy komoly döntés volt.
Nyilván jóval tovább elvihette volna, de itt jön a kérdés, és a hangjával történt valami, vagy valóban családi, nem tudom megmondani. Lehet, hogy van rá forrás, én nem találtam. Viszont innentől kezdve elindul egy ilyen kettes számú karrierje, és arról nem beszélve, hogy boldog családi élete van, egy tragédiát leszámítva, amit persze nem szabad leszámítani, egyik gyermekét elveszíti kevésre a szülés után. De a másik gyermeke, a legifjabb Ábrányi Emil, ő viszont követi a családi pályát, és belőle az operaház igazgatója lesz a későbbiekben. Tehát 1970-ben halt meg legifjabb Ábrányi Emil, tehát hosszú élet adott neki, hála Istennek. És alapvetően ők aztán Szentendrére költöznek ki a férjével, és ott élnek egy jó ideig, egy villában, ez a villa a mai napig megvan. Ennek a villának a históriához hozzátartozik, hogy például itt meglátogatta őket Giacomo Puccini, ami azért jelzi a nemzetközi beágyazottságukat, vagy Jászai Mari, és még hosszan lehetne sorolni magyar, illetve külföldi korabeli celebeket. És a villa históriájához, megint csak, hogy a történelemnek ezt a tényleg végtelen szövedékét lássuk, hozzátartozik, hogy Bárci István államtitkárt 1944-ben ebben a villában kísérelte meg megölni Baki László, nyilas gazember és társai, tehát merényletet követtek el ellen, ami sikertelennek bizonyult. Erre se gondolnánk elsőről, hogy ez ugyanaz a helyszín, de hát ugye ez olyan, hogy erről beszéltünk itt, hogy a Rolling Stones legendája, ugye Brian Jones, aki csúnyán végezte az életét, annak a villának a kertjében halt meg, ami egyébként a Mici Maszkót író Milnek a tulajdonában volt. Tehát fene gondolná így elsőre ezeket összefüggéseket. 1948-ban halt meg egyéb iránt a mi főhősnőnk, ahogy említettem, ugye most van a halálnak az évfordulója. Talán még egy apróságot vele kapcsolatban, és megint csak, hogy minden mindennel összefügg, megemlítenénk, hogy a férje, ifjabb Ábrányi Emil, aki Kecelváros képviselője is volt, túl azon a zeneszerzéssel foglalkozott, úgy ítélte meg, hogy beleáll Otto von Bismarckba.
Jó terv!
Nem ugyanaz a súlycsoport, maradjunk annyiban. Nagyon-nagyon nem szerette.
Én is szeretnék beleállni Donald Trumpba, mondjuk. Igen, csak ő erről nem fog tudomást szerezni.
Valóban, ezzel együtt úgy gondolom, hogy talán Donald Trump meg Bismarck viszonyát azt nem egyenlőséggel fejezhetjük ki, de ez, ez nem olyan nagy baj. Pozíciót tekintve talán igen. És hát a következő történt, hogy Ábrányi Emil nagy rajongója volt a francia kultúrának, és nehezen viselte Bismarck tevékenységét, viszonylag csúnya verseket is írt Bismarckról ennek jegyében. Ezt is tudom idézni.
Egyébként Bismarck tudott-e?
Azért tudott róla, mert elment hozzá, hogy riportot készítsen vele.
Ja, ügyes.
És ez egy elég érdekes történet volt, mondjuk elment hozzá, és gyakorlatilag magán emberként megkereste, beszélgetett vele, megígérte, hogy nem közli le ezt a beszélgetést, majd pedig leközölte. És akkor idézem. A Hamburger Nachrichten kijelenti, hogy az Ábrányi Emil és Bismarck herceg közt folyó beszélgetésről közölt hírek légből kapottak, Bismarck herceg Ábrányi látogatását nem fogadta, a herceggel folytatott beszélgetésről közölt bármely jelentések e szerint önkényes koholmányon alapulnak.
Hát nagyjából fake news!
Fake news, igen, és nagyon nehéz kitapintani, hogy pontosan mi történt, de ebből nem jött ki jól konkrétan maga Ábrányi Emil.
Hát ha valóban az történt, hogy ott volt, fogadta, majd pedig
letagadta
és közölte,
szinte akkor, biztos, hogy ez történt.
Akkor jogos, hogy nem jött ki ebből, jó.
És ami nagyon érdekes, ha már szóba jött a nyelvészet, 1890-ben Nürnbergben Ábrányi Emil megszólította Bismarckot, és akkor nézzük a korabeli nyelvezetet. Herceg úr, én gyönge és elhagyatott vagyok, ön bukásában is nagy és hatalmas, de a kíméletlenség sohasem volt a valódi nagyság alkatrésze. Egy csekély indiszkréció miatt, mely a zsurnalisztikában abszolút nem szokatlan, és minden esetre menthető, ön úgy bánik velem, mintha legalábbis Franciaország volnék. Lám, ilyen a pozícióba helyezett oroszlán, pozícióba helyezett oroszlán és nyugdíj. A tartományokat nem szakíthat ki országok szívéből, beéri azzal is, hogy egyeseket marcangol össze, akiket a bal végzett útjába dobott. Iszonyodva érzem azt a kezet, mely a hű elzászt vasmarokkal tépte ki Franciaország ölelő karjaiból, azt a kezet, mely a boldogtalan Árnimót vérig hajszolta és halálba kergette, és ezek után most már nem csodálkozom azon, hogy az ifjú német császár szabadulni igyekezett öntől, az ön keze még akkor is tör, ha barátságosan szorít. E vasmarok csapása alatt roskadozva kiáltom én is a veszendő gladiátorok sorában. Ave Bismarck moriturus et te salutat, Nürnberg 1890. augusztus 24. Ábrányi Emil. Maradjunk annyiból,
hogy Bismarck. Már egyik kedvencem.
Bismarck nem rendült meg. Ezt itt bezárhatjuk.
Egyébként, és egy utolsó kérdés, hogy Weinmargit teljesen kívül tudott, mert nagyon-nagyon turbulens korszakban élt, és elég sok művészembert is beszippantott a politika, vagy akár csak ha valakit megszólalt, itt oldalak váltakoztak, elég, hogyha csak a 20. század első felének az ismert történéseiről beszélünk, hogy ő egyáltalán nem tudott, teljesen kívül tudott ezen maradni, nem érdekelte, nem foglalkoztak vele, sem meg tudott maradni művésznek egész életében.
Amennyire tudom, nem. A fia viszonylag rossz időszakban, idézőjelben rossz időszakban, tehát hogy a 19-20 körül lett az operaház igazgatója. Uh-huh. Őt finoman fogalmazva a tanácsköztársaság nem feltétlen kedvelte, és aztán a későbbiekben is voltak vele problémák, már 45 utáni időszakban nem igazán helyezték előtérbe az ő életművét. Aha. Nem, Margitot illetően nem, tehát eleve nyilván nőként kevésbé vett részt ebben a korszakban a politikában, és igazából azt lehet mondani, hogy amikor ő meghalt 1948, ugye akkor volt kibontakozóban a kommunista pártállam kiépülése, ez tehát őt már nem érintette a fiát annál inkább.
Oké, Veny Margitról bármi elnevezve, szobor, emléktábla, ha már ekkora jelentős alakja volt a magyar művészeti életnek, te tudsz róla?
Mert nem, de az semmit nem jelent, mert, remélem, hogy van.
Nyilván semmit nem jelent, igen, ez, de hogy én is remélem, hogy van, mert hogy micsoda példátlan életút. Szembesültünk most megint ugye a semmiből, mert hogy ugye tényleg én sem hallottam róla korábban. Úgyhogy klassz volt ez a, az a dolog, de hát talán valami az Operaházban csak van róla, nem valami.
Biztos vagyok benne, hogy a szűkember szakmai körökben azért őrzik az emlékét, és a szakirodalom is foglalkozik vele. Más kérdéséből mi jut el a nagy közönségig. Nekünk viszont lehetőséget adott arról, hogy Kölcsey Ferenctől a Nyilas Bakiig, ugye Bismarcktól Cyrano de Bergerackig egy ilyen tablót fölrakjunk az asztalra, úgyhogy köszönjük Veny Margit.
Köszönjük szépen, meg hát Katona Csaba történésznek köszönjük leginkább, hogy felelevenítette Veny Margit alakját itt nálunk. Köszönjük szépen, már van hallgatói kívánság a zene alatt, akkor majd tolmácsoljuk Csabának, hogy mi legyen a következő Mesél a múlt rovatunkban. Úgyhogy hát ez volt már a Mesél a múlt, és én ide nem tettem be egy szignált, Gábor.
Miért nem tettél be?
Mert béna vagyok.
Az azt jelenti, hogy még szeretnél, és egy akkor addig dumáljak?
Egy pár másodpercet, pedig... igen, hogy lehet tudjuk ezt keverni rendesen.
Jó.
Itt ameddig, van, megvan, nézd csak ide.
Ameddig Maci keresi, addig én elmondom, hogy Maci keresi.
Igen. Megvan, és most figyeljetek, még ezt is bele tudtam tenni. Köszönjük még egyszer Csabának, várunk legközelebb is, szép napot!